Kincsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország készíti az Európai Unió jövő évi költségvetését. Hazánk második alkalommal egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az EU tanácsának soros elnökségét idén a második fél évben. A pénzügyminisztérium szakértői felkészültek a magyar elnökség egyik fontos feladatára, a 2025-ös uniós költségvetés elkészítésére. Emellett nagy hangsúlyt fordítunk majd a versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is, mondta le a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta Thomas Westphalt, a tanács főigazgatóját. Varga Mihály úgy értékelt, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamat a járvány és a háború alatt felgyorsult. Az elmúlt 5 évben az Európai Bizottság által diktált uniós politika az unió eddigi történetének legnagyobb kudarcát okozta, jelentette ki a Magyar Országgyűlés elnöke az Európai Uniós Tagországok Parlamenti Elnökei Konferenciájának zárónapján a spanyolországi Palmában, a Baleár-szigetek székhelyén. Európa világgazdasági versenyben súlyosan lemaradt versenytársaihoz képest, az emberek többsége rosszabbul él, mint 5 éve, hangsúlyozta Kövér László. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a gázárak csökkenni fognak, közölt az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint ez annak köszönhető, hogy a cseppfolyósított földgáz globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseknek. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben mérsékelte a mai kamat döntőülésén. A márciusi alkalommal legutóbb Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, lezárult a monetáris politika gyors lépésekkel operáló szakasza, a második negyed évben lassul a kamatcsökkentés üteme, a monetáris politika új szakaszba lép. Ezt igazolja a mostani mérsékelt kamatvágás. Az Európai Bizottság után a Nemzetközi Valutalap is megerősítette, a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre az uniós rangsor élmezőnyében lehet, közölte a pénzügyminiszter a Facebookon. Varga Mihály mellékelte az IMF grafikonját, amely szerint 3,3%-os GDP bővülést várnak jövőre, ennél nagyobb növekedés csak 3 uniós országban, Máltán, Romániában és Lengyelországban. A turisztikai ágazati szereplők versenyképességét segítő támogatási program indul, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton ismertette, a komplex 3 pillérből álló 15 milliárd forintos támogatási csomag legfontosabb célja a szolgáltatások minőségének javítása, a vidéki szolgáltatók gazdasági élénkítése célzott programokon keresztül. A vidéki vendéglátóipari vállalkozások versenyképességét 13 milliárd forint keretösszeggel támogatják, a Turinform irodák korszerűsítésére 1 milliárd forint, a kávéházi cigányzene megőrzését szolgáló Muzsikáló Magyarország 2024 programra pedig szintén 1 milliárd forintot fordítanak majd. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Idén nyártól már egy 6. kínai nagyváros, Szijjan is közvetlenül elérhető lesz a magyar fővárosból, ismertette Szijjártó Péter. A körülbelül 13 milliós lakosságú Szijjan, Shanxi tartomány székhelye és egyben a legnagyobb városa, Pekingtől mintegy 900 kilométerre délnyugatra fekszik, fontos ipari és pénzügyi központ. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon, amelyek nyomán mintegy 25000 új munkahely jön létre, a legfejlettebb technológiai színvonalat hozva hazánkba, közölte a táncvezető, aki tárgyalt mások mellett az Országos Népi Gyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökével is. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Kína GDP-je tavaly 5% felett bővült, és ezt az ütemet az idei első negyed évben is tartani tudta. Két kerékpáros kompot adtak át Magyarország második legnagyobb tavánál, a Tiszatónál, amely Tiszadels és Tiszanának között közlekedik majd. Petényi Mirko, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója elmondta, a Kiskörénél minden évben áthaladó, csak nem 100 000 kerékpáros közül nagyon sokan érkeznek családdal, és itt le tudják rövidíteni a kört, ha elfáradnak. Így lehet egy 25 kilométeres kisebb és egy 40 kilométeres nagyobb kört is megtenni. Megjegyezte, hogy az átkelés egyben attrakció is, hiszen a Kompok félórás útján megcsodálható a vízivilág. Végül az időjárásról, holnap borult lesz az ég, csak délután este szakadozik majd a felhőzet, sokfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 8-9, napközben 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az egykori Tornavár megye központjában a 14. században a legkvalitásosabb művészek készítették a templom közelmúltban felfedezett freskóit és kőfaragványait. A kassa közelében lévő Torna városka korábbi és jelenlegi plébánosai Juhász Attila és Vojta Richárd a kalauzunk. Vojta Richárd atya kezdi a templom bemutatását.
1246-ból van az első írásos említés a régi templomról.
Juhász Attila atya folytatja.
Igen, még a pápai tizedszedők előttről, mert ugye nyilván ők aztán megemlítették a tornai templomot is, és szokatlanul magas bejövetele volt az itteni plébánosnak, amit nem tudnak mivel magyarázni, hát ez királyi birtok volt, és ugye már kezdődött ugye a vármegye központ itt létrejönni, tehát valószínűleg ugye a király papja is volt a tornai plébános, és esztergomi egyházmegye volt, az esztergomi egyházmegyének a legkeleti főesperessége, úgyhogy a tornai főesperesség nem is volt ott az esztergomi káptalamban, általában itt székelt Tornán, és aztán itt bérmált, meg ellátta itt a
különböző... Igen, az utazási körülmények nem tették lehetővé.
Pontosan.
No, bejöttünk a templomba. Nagyon szép helyen vagyunk.
Ha mutatnék egy régi fényképet, szinte rá se lehetne ismerni, tehát egy teljes alakváltozás jött itt létre. Amikor ugye megjelentek az első szonda eredmények, akkor mindenki rettentően örült, hatalmas nagy kincsre számítottunk, de amikor az egész vakolatot eltávolították, a vakolat réteget, akkor egy kicsit csalódtunk. Tehát azt is lehet mondani, hogy az egyik szemünk örült, a másik pedig sírt, mivel egy olyan művészeti értékű freskó tároltak itt fel, amely nem számítottunk ilyen szintű freskókra, viszont többre számítottunk. De megjegyezhetjük azt, hogy ugye tudatlanságukban kalapáccsal leverték ezeket a freskókat, mert a reformáció idején körülbelül 100 évig a reformátusoké volt ez a templom, akkor fehérre meszelték. És aztán elfelejtették, hogy itt freskók vannak a mészréteg alatt, és amikor a későbbi századokban újították, festettek, akkor egyszerűen kalapáccsal a régi vakolatot leverték, és akkor ezeket a részeket szépen leszették, és gyakorlatilag innen is látszik, hogy azokban a sarkakban vagy olyan részeken maradtak meg, ahová nehezen jutottak el a kalapáccsal.
Igen. Gótikus boltozatú szentélyben vagyunk, három, de lehet, hogy négy. Az oltár emelvény mögött is van egy ablak, ugye?
Egy rozetta.
Egy rozetta, három nagy ablak és egy rózsa ablak hátul középen.
Igen, igen. Ami még nagyon érdekes, az ülőfülke, ez egy gótikus ülőfülke, tehát a szondák eredményeként itt jelentek meg mindjárt ugye az arcok, ennyi maradt, meg így nézett ez ki valamikor az 1500-as években, amikor ezt lemeszelték. Tehát valahol...
A reformációkor lemeszelték.
Igen, ezek a részek akkor is hiányoztak, és nagyon érdekesek a grafitik, ezek a bevésések, azok is több száz évesek, és ezért a restaurátor nem is távolította őket, hanem meghagyta.
És most hát gyönyörű arcok, a Prokop Mária Botticellihez hasonlítja a festő tudását.
Igen, tehát az volt itt a nagy kérdés, hogy ki engedhette meg magának, hogy vidékre ide ilyen szintű, vagy ilyen színvonalú művészeket hozzon. Ki volt az, aki ezt megengedhette, meg tudta finanszírozni, meg hogy jöttek ide az európai csúcsminőséget képviselő művészek? Viszont ennek az a magyarázata, hogy Torna akkor királyi birtok volt, és ezek a freskók luxemburgi Zsigmond idejére vezethetők vissza, és akkor ugye a tornai birtok visszaszállt a királyra, mert 1406-ban kihalt a tornai család, akkor a királyra visszaszállt, ő pedig két belső emberének, a Berencsi Sáfár Istvánnak és az Özdögei Besenyő Pálnak adományozta Tornát, és ők valószínűleg a királyi udvarban éltek, vagy a királyi udvar részei voltak, és akkor ott Budán azok a művészek, akik megfordultak, valószínűleg ide, általuk ide kerültek.
Igen. A budai királyi udvar által alkalmazott művészek jöttek ide alkotni, ez lehet a magyarázata ennek a minőségnek, ugye? Richard atya.
Hát annyi, hogy Özdögei Besenyő Pál, ő horvát bán is volt, és akkor ő az ispánok felett is volt. Vagyis tényleg nagy hatalommal bírt, és akkor Budapesten egyik múzeumban őrzik az itteni tornai kejhet.
Nemzetibe.
Egy nagyon szép gótikus kejhelyről van szó, ahol ott van neki a címere. És ami alátámasztja Attila atya szavait, többek között az is, hogy egész Szlovákia területén nincs még egy olyan templom, ahol a kórus is díszített lett volna. Az ott fent nem látjuk, mert már ugye sok átépítés során nagyon megváltozott ez a templom. De több mint valószínű, hogy amikor itt Tornagörgön itt tartózkodott a király, akkor ide járt szent misére, mert maga a kórus is faragott részekkel rendelkezik, és hát ott a feltárások szintén kimutatták, mert szondák vannak ott is, hogy ott is van bizony freskó is. Az viszont a kórusok sehol sincsenek díszítve, sehol sincs faragva.
Igen, faragva. Tehát egy királyi ékszer, ahol most vagyunk. Igen. Luxemburg Zsigmond idejéből. Juhász Attila,
Valószínűleg 1420 körül készültek ezek a gótikus falfestmények.
Tehát egy-egy angyal van, egy-egy nagyon szépen faragott gótikus ülőfülkében gyönyörűen megmaradt. És vannak olyan szentek, akiket fölismertünk, az ábrázolások, mert itt tele van a szentélyfala.
Ami érdekes és szokatlan, hogy női szentek vannak itt ábrázolva, nyilván abban az időben a legkedveltebb szentek, alexandriai Szent Katalin, Szent Krisztina. Van egy beazonosíthatatlan, valószínűleg Árpádházi Szent Erzsébet, aki ott a kosarat tartja, hogy annak ott például hiányzik a feje, nem tudjuk, hogy női alak vagy férfi alak lesz, de valószínűleg női, mert itt mind nők vannak. Ezeknél is látszik, ugye, hogy nagyon szép arcok vannak, de hát ennyi maradt meg, mert például itt vezették a villanyt, meg is mutatom, végig faragták, tehát itt ment, és itt volt egy konnektor betéve, és ezt csak a 20. században verték le.
Igen, tehát sok vandalizmus történt, és fönt pedig az apszisban, ott pedig egy kis képregény van, ott mit látunk?
Igen, hát az a krisztocentrikus ciklus, ahogy ez lenni szokott, viszonylag ott szépen megmaradt az Jézus imája a Getsemáni kertben, az Olajfák hegyén, ott pedig Júdásnak a csókja az talán a legszebb, és
a rozetta alatt
épségben megmaradt freskó. A fölött fragmentokban, vagy hogy mondják ezt magyarul, részekben megmaradt a karácsonyi jelenet.
Az oltár mögött látok egy kis táblát, a templom szentélyét és a sekrestjét, valamint az alatta levő kriptát. 2007 és 2016 között dr. Juhász Attila plébános idejében újították fel. A felújított szentélyt 2014. november 9-én dr. Gábor Bertalan szepsi esperes plébános, a felújított sekrestjét 2016. április 10-én dr. Stolárik Szanisz Lóroznyói megyés püspök a sekrestje alatt felújított kriptát pedig 2016-ban dr. Juhász Attila plébános áldotta meg. Tehát három megáldás, egy-egy stádiuma a felújításnak.
És ugye, ha már a főoltárnál tartunk, ez egy neogótikus oltár, 1896-ban vagy valahogy így készült. Ezt fel kellett újítani, nyilván erre nem tudtunk pályázatból pénzt szerezni, úgyhogy közadakodás indult, és nagyon szépen adakoztak a tornaiak, és a tornáról elszármazottak, úgyhogy...
Ennek a tábláját látjuk itt, az oltár hátulja, meg körbejárható az oltár.
Ez eleve is körbejárható volt, mivel a régi liturgiában voltak különböző körmenetek előírva, és ezeket itt szokták az oltár körül megtartani. Meg itt van bőven tér, tehát az...
Akkor a gyűjtés a főoltár restaurálására, hát 324 név, illetve az összes adomány 54 000 euró.
Ezek főleg tornaiak, tornáról elszármazottak, vagy a környéken élő hívek.
Itt most egy mélyedést vagyunk az oltár mögött, egy 25 centi vagy 20 centivel mélyebb a padozat, mint a szentének a átlag padozata. Vojta Rihárd atya.
Valamikor gótikus időszakban, amikor a freskók készültek, ez volt az eredeti padlószint.
Juhász Attila.
Nyilván, ahogy ez lenni szokott, a középkorban egy sírok voltak, és amikor a feltárás volt, akkor hogy a padlót ki kellett javítani, tehát a sírokat is feltártuk. Nem voltak különös kutatások, de láttuk, hogy helyezkednek el, és akkor kettőt emelnék ki. Itt van Tornai Jánosnak a gótikus síremléke, viszont ez csak ide lett helyezve, valahol a padlóban volt, mert az ő teste nem ez alatt nyugszik, az már kiderült. A másik pedig az egy díszes barokk síremlék, a Keglevics József grófé, hiszen a Keglevics család volt az a Kegyúri család, akik tornát megkapták megint hozományba, és már a 17. század végén, annak ellenére, hogy a település reformátussá lett, ők itt a katolikus jelenlétet próbálták biztosítani, először egy udvari pappal, aztán később pedig, hát ki kell mondanunk, ugye, hogy erőszakos rekatolizációval elvették ugye a református lelkésztől a kulcsot, és akkor visszaállították a katolikusoknak a használatába. Ez 1671-ben volt, és a Keglevi család, ők nagyon sokat tettek azért, hogy Torna újra katolikus legyen, és ugye a templomnak a kegyurai voltak, tehát tiszteletből aztán itt elkészült a Keglevics József síremléke. Megjegyzem, hogy az ő testvére, aki Tornán született, gróf Keglevics Zsigmond, Esztergomban volt segédpüspök. Nagyon fontos egyébként a két zárókő, a Szentében, itt az az első, ez egy átszúrt vatkan fejet ábrázol, ez a Tornai családnak a címere. Igen, ott látszik is a sírkövön is, Tornai János sírkövén is ez van. Ebből következtetünk arra, hogy még a Tornai család idejében kezdődött el ennek a építése, vagy a szentélyhez mindenképpen közel van a Tornai családnak, 1406-ban kihalt, tehát akkor már biztos, hogy ott volt ez a zárókő.
És a másik zárókő pedig az gyönyörű, Agnus Dei.
Agnus Dei az Isten báránya, igen.
Az oltár fölött.
És ott meg azért érdekes, hogy ott van Szent János apostol, és keresztelő Szent János is, ugye keresztelő, aki rámutatott Jézusra, íme az Isten báránya.
Bejöttünk a sekrestjébe.
Ebből is láthatjuk, ez szokatlanul nagy sekrestje. Tehát a templomokban általában kis sekrestje szokott lenni. Látjuk, hogy milyen vastag fal van itt.
Legalább egy másfél méter a templom fal vastagság.
És a struktúrája is. Korábban úgy gondoltuk, hogy ez lehetett egy külön templom talán, de aztán ugye ez a nézet ez meg lett cáfolva. Érdekes, hogy van ott egy ablak a kép mögött, egy románkori ablak. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek írtak arról, hogy itt kripta van a sekrestje alatt, senki nem tudott róla. A georadarral kimutatták, és aztán elkezdtük feltárni. Akkor rájöttünk, hogy természetesen megvan ez a kripta, csak időközönként feltöltötték, azért, mert magasabb volt, mint a szentély, és akkor egy szintre akarták hozni. Azt olvasjuk a kanonika vizitációban 1753-ban, hogy a esztergomi vizitátor, az érseknek a képviselője, az meghagyta Keglevics grófnak, hogy a borát ne a kriptába tárolja. Itt a sekrestje alatt tároltam, mert ez nem boros pince.
Meg lett regulázva a Keglevics gróf. Kis városkának a temploma, székesegyháznyi templom.
Igen, csak hogy másképp alakult a település sorsa, tehát nem a mostani állapotból kell kiindulni. Tessze. Egy csomó megyénél is a megyét adó település, mint Szabolcs, vagy nem tudom mi, ugye most egy jelentéktelen kis falu.
Most látom, hogy nem egy hajós a templom, hanem két hajós, van egy kis templomnak hívott mellékhajó, amely viszont úgy látom, hogy barokk csoda, nem?
Igen, és érdekes, hogy általában most a közvéleményt, meg a művészettörténészeket is csak a gótikus freskók érdeklik, de a Tornai templomnak a másik nagy értéke, ez a mellékkápolna, ahol egy kompozíció van megjelenítve, és a falak teljesen ki vannak festve, méghozzá Jézus pere van itt ábrázolva öt képben. Mindegyik szereplőnél ott van, amit mond, egy latin szöveg. Sajnos a nedvesség nagyon megrongálta már ezeket a freskókat, de hogyha egyszer ez helyre lesz állítva, restaurálják, akkor biztos, hogy a templomnak az égköve.
Tehát Jézus pere, hol kezdődik a történet? Melyik lehet az első? Richárd atya.
Pilátus hozza az ítéletet. Ami érdekessége az egésznek, hogyha megfigyeljük, hogy a magyar korabeli viselet van a szereplőkön. Tehát a Pilátuson is, ha megnézzük, egy tipikus öltözék van, és akkor ha meglátjuk, hogy akkor ilyen...
Igen, tehát magyar barokk urakat látunk a képen. Hát
1933-ban, amikor templomot akarták festeni, ez gond is volt, mert a csehszlovák hatóság nem járult ehhez hozzá, hogy felújítsák. Azt mondták, hogy ezek itt magyar ruhába öltöztetett szereplő.
Nagyon szép, és hát ez is felújításra vár.
Kronosztikont, ha összeolvassuk, ugye most nem nagyon látszik, már ott voltak pirossal kiemelt betűk, 1772 jön ki. Hát ez azért érdekes, mert ahogy említettem, protestánsoké volt, pontosabban reformátusoké ez a templom, 1671-ben a katolikusokhoz került, aztán egy-két évtizedig itt nagyon-nagyon nehéz állapotok voltak, hol a katolikus pap menekült, hol a protestáns lelkészt kergették el, és gyakorlatilag csak a Rákóczi szabadságharc után normalizálódott a helyzet, 1710-20-as évekre viszont addigra a lakosság annyira lecsökkent, nem csak a vallásháborúk, hanem a járványok véget is, hogy csak 10 család lakott itt tornáztam, 20 család, és ez a hatalmas templom nekik ez túl nagy volt. Igen. Sőt, emellett már az 1600-as évek második felébe építettek egy másik templomot innen 100 méter, a Szent Mihály templomot. Nem volt szükség ennyi szakrális épületre, ezért a gróf úr, a Keglevics gróf ezt a részt leválasztotta, és itt a gabonáját tárolta. Aha,
tehát a sekrestye alatt a borát,
itt pedig a gabonáját, és akkor, mikor ugye megint jött a vizitátor Esztergomból, meghagyta, hogy a gabonát innen el kell távolítani, ez nem magtár, hanem egy mellékhajója a templomnak. És utána valószínűleg, mikor már rendbe rakták, hát akkor festették ki, és többször is aztán fel kellett újítani. Sőt, Jókai Mórnak a neve is kötődik ezekhez a freskókhoz, akit a közeli Jászón, az apátságban kutatott a levéltárban, elkerült tornára, és leírja az úti rajzaiban, hogy a reggeli harangszó idején bejött, aztán a harangozó nem vette észre, hogy ő itt maradt, rázárta az ajtót, és hát ő itt unalmában járkált, nézelődött, itt pedig látta, hogy a meszelt réteg alatt színes képek vannak, és aztán ő is odaszólt, hogy hát fel kellene tárni ezeket a freskókat.
Ennek a kis templomnak, vagy oldalhajónak a hajó része barokk, de a szentély része az gótikus.
Igen, és ez egy különálló rész volt, mert megint az egyházlátogatási jegyzőkönyvből tudjuk, hogy ezt a részt úgy hívták, hogy Krisztus sírjának a kápolnája.
Szentsír kápolna.
És valószínűleg külső bejárattal volt, és csak később nyitották össze ezeket az épületeket.
Csodákat lát az ember, ha ide eljön. Van-e érdeklődés? Kopogtatnak-e a plébános vagy munkatársai ajtaján, hogy meg szeretnék nézni ezt a csodát? Mennyire közismert, vagy kezd-e közismert lenni, ami itt van? Richárd atyát kérdezem.
Természetesen van, és talán jó is, hogy fölhívnám a figyelmet, hogy sokszor ugye az a egy gondunk van, hogy betelefonálnak, és akkor rögtön szaladjunk ajtót nyitni, és akkor ugye néha az nehéz megoldani, hogy jó lenne, hogy egy héttel előtte tudnának jelentkezni az idejövők, hogy mégis el tudjuk intézni, hogy akinek éppen szabad ideje van, hogy akkor el tudjon jönni és kinyitni a templomot, esetleg magyarázatot is fűzni hozzá.
Van még mit felújítani? Mennyire számíthat segítségre a templom állami műemléki hatóságoktól, uniós támogatás, magyarországi támogatás, tehát ki az, aki segít, illetve ki az, aki segített? Talán a múlttal kezdjük. Juhász Attila.
Hál' Istennek ezzel nem volt gondunk, hiszen nem kellett egyszerre nagyon nagy összeg, mivel lépésről lépésre történt a felújítás, és meg kell hagyni, hogy eleve a szlovák kormány segített, tehát a kulturális minisztérium minden évben biztosított nekünk egy összeget, ezt pályázat útján nyertük el, viszont Magyarországról is szinte minden éven kaptunk ilyen vagy olyan pályázat által támogatást, és a helyi hívek is. Sőt, Torna önkormányzata és minden évben támogatta, amennyire tudta, úgyhogy így ez egy közös projekt volt. 10 év alatt, amíg itt voltam, összeszámoltam, körülbelül majdnem 1 millió eurót tettünk ebbe a templomba.
És a jelen, illetve amire most számít Richárd atya, a jelenlegi plébános?
Hát mostan sokkal rosszabb időkben élünk, már a falu se támogat bennünket. Ugye főleg nyilván bejátszott, vagy közrejátszott a Covid is. Hiába volt talán 3 sikertelen próbálkozásom a Magyarország felé is. Szlovák kulturális minisztérium az még támogat bennünket, és legutoljára, amit még mostan sikerült megcsinálni, hogy saját pénzünkből ezt az ablakot, ezt a külső ablakot voltak éppen újítottuk fel, tehát a helyi rózsafüzér társulat 6000 euróval és a plébánia kasszájából 4000 euróval, tehát egy 10000 euró van benne mostan ebben tavalyi évben sikerült ezt az ablakot megcsinálni.
Attila, csak mondd el, milyen büszkeség van még, amiről nem beszéltünk?
Hát itt a mellékkápolnában, az úgynevezett kis templomban őrizzük ezt a gótikus harangot. Ez a hagyomány szerint a Tornai várból származik. 1685-től az a vár már lakatlan, akkor felgyújtották, mivel a kurucok kezére került, és aztán a Labanc tábornok itt ezeket a felvidéki várakat sorra felgyújtatta. Nincs használatban, viszont nagyon nagy történelmi értéke van, de megjegyzem, hogy emellett van egy másik gótikus harangunk, ami a Magyar Nemzeti Múzeumban van, szintén Tornáról.
Tehát még a török előtti időkből.
Igen.
Az ritkaság. Riád atya, a vár romos, vagy látogatható? Mi van a várban?
Nem, a várat természetesen látogatható. Romosnak romos ugyan, arra mondtam, hogy nem egészen lehet egyetérteni azzal, hogy nem lehetne látogatni. Sőt, civil szervezetek próbálják felújítani, állagállapotát megőrizni. Úgyhogy van egy kis élet, úgy néz ki, hogy a torna környékén mindenhol. Úgyhogy érdemes a várat is megnézni, nagyon szép tulajdonos kilátás van, lehet piknikezni. És hát itt vannak tényleg ilyen túrautak, nagyon szép, gyönyörű a természet a Tornának.
Torna lakossága.
Körülbelül 3500 lakosa van Tornának. Most ebből a túlnyomó része az mind magyar, ugyanis tehát majdnem mindenki magyarul beszél anyanyelvileg. Vannak szlovák családok is, hát főleg ugye 1919 után jöttek, és 60 egy jó körülbelül 500 főnyi cigány közösség is.
A torony alatti bejárat mellett, a kórus alatt mutat valamit Attila atya.
Itt szintén egy sírkő van, ez egy 16. századi sírkő, Bebek György. Tehát egy Bebek leszármazottnak a sírköve, ide helyezték el ugye a torony alá. De hát felújításra vár mindenképpen.
Most vagyunk a torony alatt, ebben a pillanatban. A tornai Szűz Mária mennybevételének tiszteletére felszentelt római katolikus templom megmentésének emlékére 2002-2003.
Ez az amerikai család, akiknek a leszármazottjai nagyon sokat tettek azért, hogy meglegyen a megfelelő anyagi fedezetünk. Nyilván ők maguk is adakoztak, meg aztán amerikai szervezeteken keresztül intéztek nekünk a templom felújítását.
A családot?
Reichel család.
Ez a gótikus bejáratú szép
kapuzat.
Egy faragott, kőfaragott.
Igen, tehát a kórus alatt, a torony alatt volt egy
gótikus főbejárat.
Tehát, ahogy az elején mondtam, ez a templom egy valódi rejtély a számunkra.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Juhász Attila és Vojta Richárd atyák segítettek minket, hogy megismerjük a tornai templom közelmúltban felfedezett csodálatos gótikus alkotásait. Kecseli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a világosságról elmélkedik a Káligártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindereki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe bizalmat önthetsz. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtaníthatod a másikot szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz annak, aki bizonytalan. Isten csak az Úr, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében felvillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt tudja cselekedni, ami lehetetlennek tűnik. Te viszont megteheted a lehetségest. Isten elegendő önmagának, de rád is számít. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hogy érzed most magadat? Azt szerettem volna megkérdezni.
Én jól érzem magam.
Én is nagyon jól érzem magamat. Minden nap úgy kelünk fel, hogy egy új nap, új élet. Én úgy állok hozzá, ez nagyon jól érzem magam.
Én egy kicsit már fáradt vagyok, hogy ugye a nap végén vagyunk, de semmiféleképpen nem érzek semmilyen szomorúságot.
Én is jól érzem magam, bár mondjuk én mostanában mindig jól érzem magam, meg próbálok mindig boldog lenni, annak ellenére, hogy vannak rossz dolgok is az életemben, de mindig próbálom a legjobbat kihozni a mindennapjaimból.
Bizonyára ti is szoktátok használni azt a kifejezést, hogy én azt hiszem, azt gondolom, úgy érzem. Ezeket a mondatformákat nagyon gyakran használjuk. Amikor meg akarjuk egymással osztani az érzéseinket, a gondolatainkat, a véleményünket, és ugye a hitünkről való beszélgetés, vagy a hit iránti megnyilvánulásaink, azok nem mindig könnyű róla beszélni. Tehát a te gondolataidat sokkal könnyebben megfogalmazod, mint például most is, hogyha azt kérdezem, hogy hogy érzed magad, mint hogyha a hitedről kellene beszélni, vagy arról kellene beszélned, hogy az Istennel milyen kapcsolatod van. Mert ezekről olyan nyilvánvalóan, olyan nyilvánosan nem tudunk beszélni, meg sokszor nehéz is róla beszélni. Szoktuk viszont ezeket a mondattípusokat használni, mint például olyan szempontból is, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat. Mikor használjuk ezt például, hogy azt hiszem, hogy az asztalon hagytam a kulcsomat?
Nem vagyok benne biztos, hogy így van, de mégis van egy ilyen benyomásom, nem látom a kulcsot az asztalon, de valami miatt úgy gondolom, hogy ez a helyzet.
Mikor használjuk, Évike, vagy te mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Elfogadom, igaznak tartom, amit mondasz. Remélem, hogy nem csapsz be. Ez persze azt is jelenti, hogy rendes embernek tartalak téged.
Barna, mikor használod azt a mondatot, hogy hiszek neked?
Ilyesmit nem mondunk akárkinek, itt ugyanis fontos már a kölcsönös bizalom, a személyes kapcsolat. Ismerlek téged, ismerem a képességeidet, és ezért bízom benned, látok benned fantáziát.
Mi a helyzet akkor, ha azt mondod, hogy hiszem, hogy van Isten, vagy esetleg azt, hogy hiszek egy Istenben? Miért olyan fontos kifejezés az, hogy hiszem, hogy van Isten?
Fontos kijelentés, ami azonban azt is jelenti, hogy nem láttam, hallottam őt úgy, mint egy húsvér ember. Valami okból azonban mégis kialakult bennem az a meggyőződés, hogy Isten létezik.
Miért és hogyan juthat egy ember erre a meggyőződésre? Hát valószínű, hogy az Isten megmutatja, feltárja számára önmagát, és ezáltal tud meggyőződni arról, hogy Isten valóban létezik. Mit fejez ki az a mondat, hogy hiszek Istennek?
Azt, hogy elfogadom, amit a Szentírásban hallok, és igaznak tartom azt a hitet, amit Jézus Krisztus hirdetett.
Mikor mondod azt, Miranda, hogy hiszek Istenben?
Ahhoz, hogy ezt kimondjuk, már nem elég ezt vagy azt tudnunk Istenről, személyes kapcsolatban kell lennünk vele, tényleg bízunk el benne.
Hogy tudnánk helyettesíteni más szavakkal a hinni főnévi igenevet? Például abban az esetben, amikor azt mondjuk, hogy hiszek neked. Mivel tudnánk kiváltani ezt a szót?
Bízok benned.
Hiszek az angyalokban.
Hogy vannak angyalok, léteznek, és azoknak is érezzük a szeretetét, hogy ott vannak.
Hogy tudod azt kiváltani, hogy azt hiszem, hogy a második leckét kellett mára megtanulni?
Szerintem a másik házit kellett megcsinálni.
Hiszem, hogy egyszer találkozunk még.
Remélem, hogy még találkozunk.
Úgy hiszem, a legfontosabb dolog az egészség.
Azt gondolom, a legfontosabb dolog az egészség.
Szeretnék hinni neked.
Megbízok benned.
Mit is jelent tehát hinni Istenben? Bizonyára volt olyan, hogy nagyon nehéz élethelyzetbe kerültél, segítségre volt szükséged. Ilyenkor kihez fordultál, és miért éppen őt választottad?
Ilyenkor mindig először a szüleimnek mondtam el, mert bennük mindig megbízok, de ugye Istennek is el szoktam mondani, a nehéz helyzetbe kerülök a gondjaimat.
Én legelsőnek a legjobb barátnőmtől szoktam tanácsot kérni, hogy ezt hogy mondjam el a szüleimnek, és ő mindig segít nekem.
Ahogy Miranda mondja, én is egyetértek vele, remélem rám célzott, mert én is rácélzok, hogy segít abban, és tényleg ezt én néha úgy veszem, hogy Isten vagy belül szól hozzá, hogy adja nekem azt a tanácsot, hogy ezt muszáj elmondani anyáiknak, vagy éppen hogyan mondjam el, hogy segítsen benne.
A gondviselés az jelen van az életedbe, és hogy az Isten nyilvánvaló, hogy a szeretteiden át is szól hozzád, vagy keresztül általunk is üzen neked, és igen, meg kell hallani ezeket a sugalmazásokat. Ugyanakkor viszont az is nehéz feladat, hogyha valami olyan dolgot kell a barátodnak elvállalni, ami nem könnyű megmondani neked, hogy legyél elég bátor, és valld be a szüleidnek. Nagyon sokszor könnyebbik út a megalkuvás, tehát hogy ne szóljál róla, nem fog kiderülni, stb. Tehát nehéz jó barátnak lenni, és még akkor is, hogyha sokszor az a sugallat jön az Istentől, hogy mert bevállalni és mondd el az igazat, ne hagyjuk magunkat akkor így elcsendesíteni, és az ördögre ne hallgassunk, hanem tényleg az Istennek a szavát hangosítsuk ki, és akkor kövessük azt, hogy hallgassuk meg, hogy ő mit üzen nekünk.
Szerintem az a legjobb dolog, hogyha a szüleinkkel szemben és mindenkivel szemben kimerjük mondani a saját véleményünket. Például, hogyha valakiről van véleményed, akkor ne a háta mögött mondjál róla dolgokat, hanem hogyha ennyire mondod, akkor a szemébe is mondd meg. Például nekem is vannak olyan dolgaim, hogy például oda megyek egy random emberhez, akit ismerek, és tudom, hogy miket beszél a hátam mögött, és megmondom neki, hogy ha ezt gondolod rólam, akkor mondjad a szemembe. De ilyenkor az a reakció, hogy meg sem árnak mukkani az emberek, mert egyszerűen nincsenek arra felkészülve, hogy te ilyen bátor leszel, és odamész, és hogy te el fogod fogadni a véleményét meg. Mindenkinek két véleménye lehet, tehát nem mindenki ugyanazt gondolja, amit te, és akkor el kell fogadni, vagy megérted a dolgokat, és próbálsz tenni ellene, vagy te nem gondolod úgy, és nem csinálsz semmit, és csak meghallgatod.
Apropó, jó barátnak nehéz lenni, ahogy tanárnéni is mondja, hiszen hogyha a legjobb barátodnak segíteni akarsz, és ő azzal nincs megelégedve, vagy ő azt nem szeretné, akkor nehéz a választás, hogy melyik őtöknek legyen igaza, és melyik mellett döntsön. Itt is segít az Úr, hogyha figyelünk rá, hogy mikor szól hozzánk, hogy melyik a helyes megoldás, és melyik nem.
Amikor Istenhez fordulunk segítségért, akkor valószínűleg azért tesszük ezt, mert ismerjük őt, és megbízunk benne. A hit azt jelenti, hogy biztos vagy benne, hiszen Isten megbízható, ezért lehet rá számítani, lehet rá támaszkodni. A Bibliában azt olvassuk, hogy ismert föl, hogy az Úr a te Istened, az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják a parancsait. Gyerekek, mit jelent a hűség? Hogy tudnátok megfogalmazni, ki az, aki hűséges?
Szerintem az a hűséges, aki kiáll egy álláspontja mellett, vagy egy ember mellett, egy vélemény mellett, és annak képében cselekszik.
Én is ugyanezt gondolom meg, hogyha például van egy barátod, és valaki csúnyán beszél róla, akkor azt nem szabad hagyni, meg nem az van, hogy lehordod a háta mögött, meg te is ugyanazt gondolod róla, mint a másik, mert akkor nem vagy hűséges barát, és ez így szerintem nincs rendben, hogyha valaki ezt csinálja, az nem igaz barát.
Néha megesik, hogy csalódunk, vagy csalódást okozunk, visszaélnek a szeretetünkkel, vagy mi bántunk meg más valakit, hiszen a szeretet kétirányú utca. Nem elég adni, el is kell fogadni. Nem elég elfogadni, viszonozni kell azt. Mint egy beszélgetés, ha csak egy valaki beszél, akkor az monológ, szónoklat. Ha azonban a másik válaszol és reagál, elindul egy üzenetváltás, akkor már tényleg beszélgetünk. A barátság is mindig két emberen áll. Hiába bízom a másikban, szeretem őt, ha ő ezt nem viszonozza, és persze fordítva is így van. A hit a barátsághoz, a beszélgetéshez hasonlít. Személyes kapcsolatot jelent az Istennel. Ő megbízik bennünk, s mi is megbízhatunk benne. A Biblia nyelve ezt úgy fejezi ki, hogy a hit és a hűség szorosan összetartoznak. Hűségesnek találtad Ábrahám szívét, és szövetséget kötöttél vele. Meg is tartottad szavadat, mert igaz vagy, írja a Szentírás. Tehát gyerekek, ahogy láthatjátok, a szövetségkötés, az Istennel való kapcsolat, az mindig személyes, és mindig két félen múlik. Az Isten hiába közelít hozzád, az Isten hiába szól, és szeretne veled kapcsolatba lépni, ha te nem válaszolsz az ő hívó szavára. Az Isten hűséges hozzád, és mindannyiunkhoz, és ez a hűség azt jelenti, hogy egész életeden át végig kísér az Isten hűsége, és itt az a kérdés, hogy te mennyire vagy hűséges az Istenhez. És ez a hűség, ez nehéz, nem könnyű. A hűség gyűrűje, tudod, amit a házastársak is viselnek, amikor megígérik és megfogadják, hogy egy egész életen át kitartanak egymás mellett, abban is vannak nehéz döntések, nehéz pillanatok, sok-sok fájdalom, sok-sok szenvedés is tartozik ebbe a hűségbe. Ezért nehéz ez a hűség két ember között, de ugyanolyan nehéz az Isten és az ember között hűséget ígérni egymásnak, és nyilván nem az Isten részéről nehéz ez a hűség, hanem pontosan a mi részünkről, hiszen az ember gyarló, az ember nagyon sokszor hibázik, fájdalmakat és szenvedéseket tudunk okozni másoknak, magunknak, és nyilván ez az Istennel való kapcsolatunkban is megnyilvánul. De azt tudnotok kell, ahogy Jézus már nagyon sokat beszélt a példabeszédekben az Istennek a szeretetéről és az Istennek a végtelen jóságáról, irgalmáról és hűség, hogy az Isten, míg mi emberek mindig véges dolgokat tudunk csak véghez vinni. Tehát úgy értem, hogy elindulsz egy úton, és ott befejeződik valahol az út, mert meg kell, hogy érkezzél, mert fizikailag nem bírod tovább. Tudod, hogy van, akik maratont futnak, van, akik zarándoklatokon vesznek részt, de pihenés nélkül az emberi test nem bírja, tehát muszáj pihennie. De az Istennel való kapcsolatban az Isten, az irántad való érzései azok a végtelen Isten érzései irántad. Tehát ő, még ha te hűtlen vagy, még ha te fáradt vagy, még ha te hibázol, az Isten nem fog hibázni, az Isten nem fog téged cserben hagyni, az Isten nem fog rólad lemondani, még akkor sem, ha te magadról lemondtál. Az Isten nem véges dolgokban tapasztalható meg, mert az Isten ő maga is végtelen. Hogy még azokban az időkben is, amikor te elhagyod őt, ő akkor is vár téged, és hisz a te hűségedben. Ezt leginkább tudod a tékozló fiú történetében, példabeszédében magyarázta el Jézus nekünk, amikor az apát elhagyja a fiú, akkor az apa ennek ellenére, minden észérve ellenére várja haza a gyermekét. És mindig ez jusson eszedbe, hogy az Isten, még ha te 20-30-40 évre is tévútra fogsz menni, az Isten akkor is vár téged vissza az atyai házba, úgy, ahogy a tékozló fiút is várta. És nem fog kérdezni semmit, nem fog vádolni téged, nem fog megbüntetni, nem fog átkozni, hanem vár téged, szeret téged, hűséges hozzád, és az Isten mindig-mindig megbocsát neked, bármit is tettél, mert az Isten téged szeret. A bűnt, azt, amit elkövettél, nyilván azzal nem ért egyet, és azzal nem azonosul, de téged úgy, ahogy vagy, ő téged mindenképpen szeret, akármit is tettél, és akárhogyan hagyod el őt, vagy hűtlen vagy hozzá, ő meg fog várni téged, hogy te visszataláljál hozzá. Gondold végig, hogy van olyan ember, akiben bízol, akihez hűséges vagy, és aki hűséges hozzád. Biztos előfordult már, hogy amikor el akartál futni a világ elől, vagy gondjaid voltak, éppen őt kerested meg. Valószínűleg azért volt ez így, mert mellette biztonságban érezted magad. A hit is ezt jelenti. A hívő úgy érzi magát, mint aki biztos helyen elbújt, elrejtőzött az Istennél. Tudod, kősziklának, mencsváradnak, szabadítódnak érzed az Istent, akiben jó elrejtőzni, elmenekülni és vele lenni. Ezek az élmények és ezek a tapasztalatok azok, amik nap mint nap meg tudják erősíteni a hitedet, amikor az Istennek az oltalmát és szeretetét megtapasztalod. Ezek az ima élményeink, vagy a dicsőítésekben az énekek, ami által az egész szíved, lelked, bensőd dicséri az Urat, dicséri az Istent, és ezekben az imádságokban kézzel foghatóan ki tudod fejezni azt a szeretetet, ami a szívedbe rejlik. Tehát ki tudod mondani, ki tudod fejezni az Isten iránt. Átadjuk magunkat az Isten szeretetének. A hit tehát valamiképpen a kedvenc zugom, a saját szobám, ahol magamban lehetek, egy hely, ahol biztonságban vagyok, ahol senki sem fenyeget. A hit az a zug, ahol elfeledkezhetem minden bajomról és gondomról, Isten itt olyan szeretettel van irántam, hogy önmagam lehetek. Olyan, mintha átölelne. Nem kíváncsiskodik, kutakodik az életemben, nem telepszik rá a nyakamra, ő nála önmagam lehetek. Nem erőszakos, hanem türelmes. Tud békén is hagyni, de én bármikor fordulhatok hozzá. Ebből erőt meríthetek, önbizalommal bátrabban jöhetnek elő a kuckomból. Isten az ember számára valódi erőforrás. A hitben tehát arra találunk rá, aki életünkben tartást, biztonságot és erőt ad. Olvasd el, légy szíves, Barna, Jeremiás prófétának a szavait.
Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja mindig zöldelni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.
Beszélgessünk egy kicsit arról, amiről az előbb itt beszéltem, hogy ti hová szerettek elbújni a világ elől?
Én vagy a fürdőszobába, vagy a szobámba szoktam menni, ahol be tudom csukni az ajtót, és tudok gondolkodni, beszélgetni Istennel, és átgondolni a gondolataimat.
Én általában, amikor történik valami, akkor mindig bemegyek a szobámba, vagy szeretek kimenni a természetbe, és elviszem a kutyámat sétáltatni, és olyankor jó kiszellőztetni a fejemet, és gondolkozni egy kicsit, merengeni, és csak a tájban gyönyörködni, meg egyébként is szeretek kint lenni az állatok között, meg a természetben, és olyankor sokkal jobban tudok gondolkodni, és sokkal jobban érzem magam. És amikor esik az eső, akkor szomorú vagyok, mivel egyedül nem mennék el sétálni, és így amikor a kutyával megyek el, akkor nem érzem magam olyan egyedül, és így tudok valakivel lenni, és akkor együtt vagyunk.
Én is a szobámba szoktam elbújni, de úgy, hogy a szemem sírva, amikor nagyon megharagszok, vagy éppen fáj, akkor sírva a szobámba szoktam menni, és ahogy mondod, hogy te a természetet szereted, én olyankor szeretek nagyon aludni, és úgy, hogy mondja mindig a Biblia is, hogy azért alszunk, hogy másnap máshogyan gondolkozzunk, és egy új életet kezdjünk. És akkor mindig úgy szoktam, hogy alszok, és amikor felkelek, elfelejtem, és egy teljesen más világot kezdtem.
Én is a természetbe szoktam menekülni, elbújni a világ elől. Egy nagy hegy mögé, vagy az erdő mélyére szeretek elbújni, ahol tényleg így csak a természet van körülöttem, amit az Isten alkotott, és tényleg az az érzés, hogy itt minden az Isten dicsőíti, a nap, a hold, a csillagok, az erdő, a hegyek, a kis virág, a csiripelő madarak, és minden, ami körülvesz, az az Isten áldása körülöttem, és ez az a hely, ahová szeretek elbújni. És valahogy tényleg ott a teher is könnyebb, ott a kereszt is könnyebb, és minden sokkal szebb számomra, hogyha elbújhatok így a természetbe. Van-e olyan barátod, rokonod, akinél biztonságban érzed magad?
Én ugye a szűk családomon kívül, a szüleimen és a nagyszüleim házán kívül még az egyik unokatestvérem társaságában érzem magam biztonságban, érzem, hogy neki úgyis mindent elmondhatok, és ő talán segít abba, hogy mondjak-e valamit a szüleimnek, vagy hogy elmondjak-e, és... Nekem ő az a személy, aki szokott segíteni.
Én az unokatestvéremnél szeretek nagyon lenni, mert mindig tanácsot adunk egymásnak, és mindig ott vagyok neki, és ő is itt van, hogyha kell, bármikor felhívhatom bármilyen dologgal, és nagyon sokat szoktunk beszélgetni, minden egyes nap beszélgetünk, és szó szerint neki bármit elmondhatok, mert tényleg megérti, és vele bármiről lehet beszélgetni.
Én is a nagyszüleimben és a szüleimben kívül az unokatestvéremhez szoktam menni, mert hogyha baj van, akkor neki szívesen kisírhatom magam, és elmondhatom az érzelmeket, ami fáj vagy éppen rossz. És köszönöm a Mirantát is, mert ő benne is nagyon megbízok, és segít, hogyha bajba vagyok.
Mindegyik őtöknek van olyan ember, hál' Istennek, aki megerősít benneteket, aki bátorítani tud, és akire felnéztek. De mit gondoltok, hogy miért fontos, hogy legyen ilyen barátja az embernek, illetve hogy legyen egy hely, ahová el tudunk bújni a világ elől?
Az szerintem azért fontos, mert vannak rossz napok, és vannak dolgok, amiket nehéz egyedül megélni, és jó, ha van valaki, akire számíthatunk, és van egy olyan hely, ahova el tudok menekülni.
Szerintem azért fontos, mert mindenkinek mindig van, amikor minden túl gyors, minden túl sok, minden túl hangos, és olyankor mindenki csak el akar bújni, gondolkodni akar, és beszélgetni Istennel, tanácsot kérni tőle.
Itt tisztulnak le a dolgok, igazad van, hiszen ha a zajba vagy, hogyha ott vagy benne a napi rutinodba, és mindig valami zajlik körülötted, akkor nem mindig tudod észrevenni, meg nem mindig nyilvánvaló az, hogy az Isten mit üzen. És ezeken a magányos helyeken, ami igazából nem magányos hely, de csend van körülötted, ott tud az Isten is megszólítani téged, ott sokkal jobban meghallod egyedül, vagy a barátoddal, vagy ezeken a helyeken, amikről beszélgettünk, hogy az Isten jelenlétét is meg tudod érezni, és észre tudod venni, ami nyilván segít majd téged abban az élethelyzetben, vagy abban a döntésben.
Szerintem is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan barát, akivel mindent meg tudsz beszélni, és el tudsz bújni, mivel engem sok helyről már kiközösítettek, és volt olyan, hogy a barátaim elfordultak tőlem, és olyankor nagyon nehéz volt egyedül lenni, és megpróbálni kezelni a dolgokat, de amióta ez így lecsendesedett, így sokkal jobban érzem magam, meg ugye iskolát váltottam, és azóta sokkal jobb barátokat találtam, és sokkal jobb az életem, nyugodtabb vagyok, így sokkal jobb, mert olyan emberekre találtam, akik megértenek, és egy az érdeklődési körünk.
Az ember élete során sokszor találkozik szimbólumokkal. Mit is jelentenek ezek? Azt mondják, hogy jelkép. Olyasmi, ami valahogy többet jelent önmagánál. Ha szeretek valakit, akkor egy rózsát adok neki mondjuk ajándékba. Számára ez a rózsa nem csupán egy kis virág, hanem annak a hatalmas szeretetnek a jelképe, amit a megajándékozott iránt érzek. Ez a szál virág olyan ajándék, ami több önmagánál. A szó az ókori görögöktől ered, akiknek volt egy sajátos szokása. Szövetség kötéskor a két szerződő fél kettőt tört egy értékes tárgyat, ez legtöbbször gyűrű volt, és külön-külön megőrizték a másik felét. Amikor aztán szerették volna gyakorlatban megvalósítani a szerződést, például két király együtt indult volna hadba, vagy két kereskedő közös üzletbe fogott volna, akkor arról ismerték meg egymást, hogy összeillesztették a két felet. Ebből a szokásból ered a szimbólum szó, amellyel már irodalmi tanulmányaitokban is bizonyára találkoztatok, hiszen a szimbólum valamilyen gondolati tartalom érzéki jele. Szimbólumnak nevezik a keresztények a hiszek egyet, az egyház közössége és az új tag ekkor köt egymással szövetséget. A kereszteléskor a pap megkérdezi a keresztelendőt, vagy a csecsemőről van szó, akkor a keresztüleit és a szüleit, a hitükről. Hiszele, hisztek-e? Ők ekkor úgy válaszolnak, hogy hiszek, vagy hiszünk. Olyan ez, mint a gyűrű két felének az összeillesztése. Szövetség jön létre az egyház és a keresztelendő ember között. Ők innentől fogva összetartoznak, mert ugyanazt hiszik. Most már van egy közös ügyük, egy csapatot alkotnak. Hiszen tudjátok, hogy az ember egész élete során meg annyi kérdésre igyekszik választ adni. Feleletei olykor a tapasztalati tudását fejezik ki, máskor a hitét. Így próbál meg választ adni az élet nagy kérdéseire. A hiteles ember hűséges a lelki ismeretéhez és ahhoz az igazsághoz, amelyet megtalált. Kérjük a mindenható Istent, hogy erősítse meg a mi hitünket, erősítse meg az Istennel való kapcsolatunkat, és adja meg számunkra azt a kegyelmet, hogy napról napra szorosabb szövetséget tudjunk kötni az Istennel, és tényleg hűségesek tudjunk maradni hozzá egész életünkben. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a vallásosságról elmélkedett a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.